épp az imént csodálkoztam el azon, hogy anélkül, hogy tovább olvastam volna az igét, ti úgy tettétek, ahogy az ószövetségi gyökerekben is benne van. Ugyanis miután Melkisédek és Ábrahám találkozott, és megtörtént a bor és a kenyér, a közösség ilyen formában való kifejeződése, utána pedig Ábrahám tizedet adott neki mindenből. Így folytatódik az adott ószövetségi szakasz. De nem ezeket a pici kis mozzanatokat, hanem egy nagy ívet szeretnék nektek felvázolni ma, és engem mindig nagyon meglep és örömmel tölt el, amikor lehetőségem van arra, hogy egybelássak egy képet. Egy-egy történet Ábrahám életéből, vagy bármelyik bibliai főhős történet szereplő életében izgalmas lehet pici részleteiben is, de viszonylag kevés az legalábbis az én életemben, amikor ilyen nagy éven át egy egész életet nézek meg. És készülve erre a mai napra azt vizsgáltam meg, azt néztem meg, hogy mit tudhatunk Ábrahámról. Mi az, amit fontosnak tart az Isten Ábrahámról átörökíteni nemzedékről nemzedékre, és itt a 21. században is mi az, ami fontos számunkra belőle, az ő tetteiből, az ő hozzáállásából, viselkedéséből. Nagyon kevés ember az, akiről a Biblia 16 fejezeten keresztül tanítana. És valaki egyszer azt mondta, hogy amiről sokat ír a Biblia, azzal foglalkozzunk sokat. Amiről keveset ír, jó, hogyha mi is csak keveset foglalkozunk vele. Amiről meg nem ír, azzal meg tulajdonképpen nem is nagyon érdemes foglalkozni. És ha összevetjük a történelem könyveket, és összevetjük a Biblia adott történelmi korszakra vonatkozó leírásait, nagyon furcsa dolgokat fogunk tapasztalni. Hatalmas királyok, hatalmas birodalmak, óriási politikai események, amelyek vastag betűvel vannak megemlítve a történelemkönyvben, a Bibliában olykor alig vagy meg sincsenek említve. Kis egyszerű szürke emberek a történelem lapjain, viszont fejezeteken át, és nagyon komolyan példaként vannak elénk állítva a Biblia oldalain. Szinte fordított arányosság van olykor a történelemkönyvek és a Biblia között, holott ugyanarról az eseményről írnak. De gondoljatok csak egy új szövetségi történetre, amikor éppen az Ábrahámmal kötött szövetséget megfogadva, beteljesítve, elviszik 8 napos korában az Úr Jézust a templomba, hogy a jel, a szövetség jele, a körülmetélkedés az ő testén is ott legyen. És ezen az alkalmon a templomban én el tudom képzelni, hogy nagyon sok főpap, nagyon sok, nagyon fontos ember mozgolódott. Nagyon sok mindenről beszélhettek akkor Jeruzsálemben, korabeli világpolitikai eseményekről, a népszámlálás legutóbbi vízhangjairól, sok-sok mindenről, a császár legújabb akcióiról, a helyi politikai erők viszálykodásáról, sok-sok mindennel tele lehetett a levegő, mégis két ember volt abban a templomban. Két ember, aki az Úrra figyelt, az Úrra volt közösségben, és meglátta a lényeget. Egy pici babában a megváltót. Két egyszerű ember. Két idős, imádkozó ember. Őket följegyezte a történelem? Nem. A Biblia. És mi mit szeretnénk? Hogy a történelem jegyezzen fel minket? Vagy az Isten tartson számon? Ábrahám életútja egy nagyon érdekes életút. Sok mindenben nem feleltethető meg a mi életünknek, nagyon sok mindenben viszont igen. Ami inkább elgondolkoztat benne, az az, hogy megismerte Isten célját, megismerte Isten akaratát, és többé-kevésbé igyekezett abba belesimulni. És ha valamit Isten mondott neki, akkor annak fényében elindult abba az irányba, amerre Isten elindította. Akkor is, ha nem látta, akkor is, ha nem értette, akkor is, hogyha teljesen irracionálisnak tűnt, hogy engedelmeskedjen az Isten szavának. Ez kortalan és időtlen üzenet. Ez nem csak Ábrahámnak szól. Ez nem csak Ábrahám hozzáállása kell, hogy legyen. Hát az, hogy kortalan, ez egy picikét vicces jelző, mert hogy Ábrahámnak aztán igencsak volt kora. Olyan számokkal találkozunk, amelyek hát talán még a hitetlen emberben mélyítik a hitetlenséget, a hívő embernek meg próbára teszik a hitét. Mégis egy olyan korszak volt ez, valami oknál fogva nem tudjuk miért, egyszerűen csak higgyük el, mert a Biblia még soha nem hazudott velünk ellentétben. Ellenben, hogyha valamit a Bibliában nem úgy találunk, ami olyan könnyen hihető lenne, attól még fogadjuk el bátran, mert eddig mindig beigazolódott, hogy nem nekünk van igazunk. Ábrahámról azt jegyezte fel a történelem, hogy bizony nem kevés évet élt meg, egészen pontosan azt írjuk róla, hogy 175 évet élt meg. 175 évet. Hogyha ezt lebontjuk, és mondjuk ma temetnénk Ábrahámot, ez azt jelenti, hogy akárhogy is számolok, neki meg kellett volna már születnie 1836-ban. Ma temettük volna, de miközben Kossuth írja az országgyűlési tudósításokat, meg sok egyebeket, ő akkor már megszületett volna. 75 éves volt Ábrahám. 75 éves, amikor Kánaánba érkezett. Van itt 75 éves a gyülekezetben? Hát fiatalok vagyunk még hozzá. 75 éves volt, amikor megérkezett az ígéret földjére. Ez körülbelül olyan, mint hogyha, mondom, ma temettük volna, visszaszámolva az időbe, hogy hát megérkezik mondjuk még az osztrák-magyar monarchia fennállásának idején, aztán amikor Izmael születik, 86 éves. Hát úgy már túl vagyunk a trianoni döntésen. Amikor megszületik Izsák, akkor épp a berlini olimpia van, és ma temetjük, mert hogy megélte a 2011-es esztendőt is. Egyébként nem volt ez szokatlan Ábrahám családjában, mert amikor ő született, az ő édesapja Táré 71 éves volt. Szóval érdekes ebben a mai fiatalságot annyira felemelő kultúrában, hogy néhány évezreddel ezelőtt az idős emberek, a nagykort megélt emberek még nem csak, hogy aktív emberek voltak, de aktív formálói az őket körülvevő világnak, és Isten adott nekik lehetőséget arra, hogy nagyon nagy dolgokat vigyenek véghez. De mik voltak ezek a nagy dolgok? Ábrahám felismerte, hogy valamilyen küldetése, valami célja van az életének. A kérdés az, hogy te felismerted-e már, hogy van küldetése, és van célja az életednek. Hogy nem véletlenül születtél erre a világra, és lehet, hogy nem egy pátriárka vagy, lehet, hogy nem ősanyja sok nemzetnek, vagy ősapja sok nemzetnek, de hogy ebben a 21. században, vagy ha úgy tetszik, ezekben a végső időkben, úgy szintén hősöket keres az Isten. Úgy szintén hűséges embereket és hűséges asszonyokat keres az Isten. És olyan embereket, akik helytállnak, olyan embereket, akik példát mutatnak, olyan embereket, akiknek az életét, cselekedeteit, döntéseit nézve felbátorolhatnak és Istenre tekinthetnek az emberek. Vajon ilyen vagyok-e? Vajon ilyen vagy te? Akarunk-e ilyenek lenni? Tanulunk-e az évezredes példából? Amikor elindult Ábrahám, akkor egy olyan városból indult el, ahol úgy tűnik, bár erről sokat nem ír a Biblia, de több, mint valószínű, mert elég logikus kikövetkeztetni, hogy az ő apukája félúton megállt. Táré félúton megállt, bár róla is azt olvassuk még, hogy elindult, Táré fogta fiát Ábrahámot és Lótot, fiának Háránnak a fiát és menyét Szárajt, fiának Ábrahámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, a sumérok városából, Mezopotámiából, hogy a Kánaán földjére menjen. Tehát már Táré is ezért indult el. De ott, Mezopotámia északi részén, félúton, Kánaán felé félúton megállt. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Nem tudni, miért állt meg. Nem tudni, miért hagyta abba. Annyit tudni talán, hogy ez a Hárán, ez nem csak egy város neve, hanem ez Táré egyik fiának a neve. Ez Lót apukájának a neve, aki még apja életében meghalt. Eltemette a fiát. Fájdalmas lehetett. Lehet, hogy a várost is erről nevezte el. És nem akar tovább menni? Nem tudom. Nem tudom, hogy kit milyen fájdalom állít meg, hogy ne menjen végig azon az úton, amire Isten elhívta. De hiába volt igen idős ember már Ábrahám, fogta magát, és nem követte apja példáját abban, hogy megállt félúton, hanem tovább ment. És hallgatott az Isten szavára, és eljutott Kánaánig. Az övé lett, birtokba vett a Kánaán földjét? Soha. Egész életében úgy volt ott, úgy sátorozott Dántól Bérsebáig, északtól délig, kelettől nyugatig, hogy szemügyre vette az egész országot, mint az ígéret földjét. És amikor ott volt, és nézte, hogy az Isten mit ad majd az utódainak, akkor egyetlen nagyon fontos kérdés maradt a szívében. Miféle utódaimnak? Miféle utódaimnak, hiszen ez fizikailag lehetetlen. És amikor azt mondjuk, hogy megérkezik Kánaánba, és az Isten sokszor, nagyon-nagyon sokszor megígéri neki, hogy ezt a te utódaidnak adom, akkor hallgatta, hitte is, meg nem is. De eltelt, tudjátok hány év? 25 év. 25 év az ígérettől a beteljesedésig. Ha valakire negyed órát kell várnom, én ideges vagyok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, meddig lehet feszíteni a türelmeteket? Meddig tudtok várni emberre vagy az Istenre? Ábrahám 25 évig kellett, hogy várjon az ígéret beteljesedésére. Őrült idő. Számolj vissza 25 évet az életedben. Valaki nem is tud, mert hogy még nincs is 25 éves. De aki tud, számoljon vissza, hogy ott kapna egy ígéretet, lenne-e türelme a mai napig ezt kivárni. Könnyű megítélni Ábrahámot, meg Sárát, vagy Ábrahámot, meg Szárait, megpróbáltak besegíteni az Istennek. Hát meg is lett a következménye. De nagyon érdekes végig tanulmányozni nem csak Ábrahám életét, hanem azt, hogy mit mondott az Isten Ábrahámnak. Nagyon sok szempontból átnézhetjük az életét. Nagyon sok izgalmas részletkérdés van. Most boncolgattam néhányat a kérdéskör elején, de hadd koncentráljak, és tényleg fővonalaiban csak arra, hogy mi az, amit Isten nagyon sokszor elmondott Ábrahámnak. 175 év, és belefér 4 lapba. 4 lapba, hogy az Isten mit mondott. És ennek is van egy óriási tanulsága. Én nem akarom kétségbe vonni azoknak az embereknek a bizonyságtételét, akik azt mondják, hogy az Úr ezt mondta nekik, az Úr azt mondta nekik, az Úr ezt is mondta, meg azt is mondta. Lehet, hogy Ábrahámmal többször is beszélt az Isten. Mégis valamiért az Isten úgy tartotta fontosnak, hogy 175 évből 4 lapba beleférjen, amit az Úr tényleg mondott. Én csak a magam életéről tudok beszélni. Merem mondani. Remegő térdekkel, de mégis bátran merem mondani, hogy hozzám mi szólt már az Úr. De egy asztalosinos félkezén meg lehet számolni, hogy hányszor. De azt merem állítani, hogy akkor tényleg ő volt, félreérthetetlenül. Ne dobálózzak, ne dobálózzunk túl sokat az, hogy az Úr szólt hozzám. De ha tényleg szólt, akkor akármilyen hihetetlen, amit mondott, érdemes ráállni. Néhány érdekes dolgot mondott. Állandóan és folyamatosan neki ígérte azt a földet, ahova elhívta őt sátorozni és bejárni. Örök birtokul neki és utódainak adta. Örök birtokul. Még a határait is kijelölte, hogy Egyiptom folyójától egészen az Eufráteszig. Hát ezek nagyon nehezen illeszthetők rá egy mai politikai térképre. És örök birtokul neki és utódainak örök szövetségül ezt az ígéretet tette, és ha nem lenne elég egyszerre mondani, akkor leírta sokszor. Olvassátok végig ezt a 11 néhány fejezetet. Segít tájékozódni, és furcsálom megint, de hát nincsenek véletlenek, hogy megint miért én prédikálok erről. Valamit az Isten üzenni akar nekem, nekünk, hogyha tájékozódni akarunk a világban, a világ híreiben, akkor ne azt keressük, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi az Isten véleménye erről. Mondjuk egy ilyen iráni háború előszerében gondolkodjunk el ennek az aktualitásán. Aztán egy másik nagyon fontos dolog, hogy népet ígér neki. Népet, sok-sok népet, amely belőle fakad. Hogy az égen nincs annyi csillag, a tengerben nincs annyi, vagy tengerparton nincs annyi homokszem, hogy meg lehetne számolni az utódait. Nem egy nép fakad tőle, hanem sok, de egyetlen néppel köt olyan szövetséget, amely az örököse, szellemi és anyagi örököse. És ezt is megint lehet érzelmi úton megközelíteni, meg Isten véleménye szemszögéből is megközelíteni. Nem véletlen, hogy ezeket is megörökítette számunkra az Isten. Azt írja Mózes első könyve 17. rész 21. verse, de szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Van ígéret Izmaélnak is, nagy néppé teszi, szilaj néppé teszi, sokaknak tör borsot még az óra alá, de szövetséget csak Izsákkal és utódai alkat. És amikor megszületik Izsák, akkor valami olyasmit kér az Isten, aminek mi már tudjuk a végét, és nekünk könnyű dolgunk van. De egy picit arra kérlek benneteket, éljétek bele magatokat, úgy, hogy nem tudjátok, hogy mi ennek a vége. Csak elhangzik néhány szó. Elhangzik néhány szó Istentől, és ezt a néhány szót én önmagában szeretném felolvasni. Semmi többet nem mondott az Isten. És néha türelmetlen vagyok, hogy szeretnék több hangot hallani az Istentől. Pedig Isten csak ennyit mondott ezzel kapcsolatban. Ábrahám. A válaszokat nem mondom. Aztán annyit mondott. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, most már 25 év után megszületett, és menj el Móriá földjére. Tudjátok, az hol van? Az a hely, ahol ez az egész dolog történt. Tudjátok, micsoda? Ez megint egy előkép. Ez a Golgota. Ott kellett volna megtenni a fia feláldozását azon a helyen, ahol néhány ezer év múlva valaki tényleg feláldozta az egyetlen fiát. és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, melyet majd megmondok neked. És hogy mi történt? Még egyszer, még kétszer kiabál az Úr, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Vajon neked ki a fiad? Vajon neked ki az, mi az, amit nagyon nehéz lenne felvinni a Móriára? Vagy talán föl se tudnád vinni, mert annyira fontos, olyan régóta vártál rá, hogy ahhoz még az Istennek sincs köze, szerinted. De ha mégis Ábrahám hitét tudom követni, akkor így szólt az ígéret Ábrahámhoz, és talán mi is meríthetünk bátorságot belőle, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezeket az áldásokat a magunk módján, a magunk világában, a magunk kis életében és perspektívájából, de szívből kívánom mindnyájatokra. És azt mondta az atya, hogy mindig szoktam hozni valami. Mit mondtál? Hát valamit hoztam. Valaki már látta, valaki még nem látta azt a kis rövid filmet, ami pont ezt a történetet dolgozza fel. Nekem azért nagyon szimpatikus ez a film, mert amit bemutat, az annyira tetszett a film forgatáskor is az Istennek, hogy az Isten is beszállt a forgatásba. Majd amikor nézitek, nézzétek meg, hogy van egy pillanat, amikor szól az Isten, hogy ne emeljen kezet a gyerekre, és figyeljétek a fényhatásokat, figyeljétek, hogy mi zajlik akkor le. Ezt nem reflektorokkal, nem fényszórókkal csinálták, hanem komolyan mondom, ott azon a hegyen, azon a felhős vidéken, azon a módon, ahogy látjátok, az Isten is beszállt a forgatásra, és pont oda, arra a helyszínre küldte a napsugarat. Döbbenetes volt a színészek számára is, egyfajta pecsétje annak, hogy kedves volt az Istennek is, hogy megragadták, megfogalmazták, és így képi módon is megpróbálták hirdetni az Isten igéjét. Az Isten igéje élő és ható, és tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés borondsága által üdvözítse a hívőket. Minden más, ami zene, minden más, ami kép, az illusztráció, de fogadjátok ezt az illusztrációt is szeretettel, és legyen Isten dicsőségére.